Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra rövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az igazság békét teremt, ez a mottója a szeptember 14 és 22 között zajló 18. Ars Sacra Fesztiválnak. Az esemény ünnepélyes megnyitóját szeptember 13-án tartották a Magyar Nemzeti Múzeumban Budapesten. A fesztivált Erdő Péter bíboros prímás nyitotta meg. A megnyitón köszöntőt mondott Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, Nagy Zsuzsanna, a köztársasági elnök felesége, a fesztivál világi fővédnöke, valamint Veres Pál Miskolc megyei jogú város polgármestere. Az eseményen jelen volt Varga Lajos, Váci segédpüspök, az Ars Sacra alapítvány alapítója, valamint Hegyi László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium főtanácsadója. Az Ars Sacra Fesztivált Erdő Péter bíboros prímás Esztergom budapesti érsek a rendezvénysorozat egyházi fővédnöke nyitotta meg. A nemes művészet, a szakrális művészet felragyogtatja a látható világban és a látható világ felett jelenlévő isteni valóságot, amely értelmet, célt, értéket ad az életünknek, mondta a főpásztor. A Magyar Honvédség készen áll arra, hogy szükség esetén segítséget nyújtson egy árvízi veszélyhelyzet kezelésében, közölte a honvédelmi miniszter a tárcának az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint. A honvédelmi minisztérium azt írta, meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban rendkívül nagy mennyiségű, mintegy 50-220 mm csapadékra kell számítani Magyarországon, Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában, aminek következtében gyorsan és jelentős mértékben fog emelkedni a Duna, a Mura, a Lajta és a Rába vízszintje, akár a harmadfokú készültségi szintet is meghaladó vízállás alakulhat ki néhány nap alatt. A cél az, hogy ellenőrizzék a honvédelmi katasztrófa védelmi rendszerbe bevont erők felkészültségét, a létszámot, a felszerelést és a szállítóeszközöket is, idézte Szalai Bobrovnicki Kristófot a Honvédelmi Minisztérium közleménye. Az elmúlt években több figyelmet fordított a kormány a fiatalok mentális egészségére, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára Győrben a lelki első segélyt nyújtó szolgálatok országos konferenciájának megnyitóján. Nagy Varga Zsófia, az öngyilkosság megelőzésének világnapja alkalmából tartott tanácskozáson elmondta, hogy a legutóbb Debrecenben rendezett szimpóziumon már az ifjúság került a fókuszba, hiszen amikor a mentális egészségükről gondolkodunk, más eszközöket igényel az ő elérésük. Megjegyezte, hogy a koronavírus járványa, a háborúk és a klímaszorongás miatt a fiatalok érzelmi hullámvasúton ülnek, nem csak Magyarországon, hanem Európában és az egész világon. Meghaladta 4,5 milliárd eurót az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank által a háború kezdete óta Ukrajnának nyújtott finanszírozások értéke. A közép- és kelet-európai gazdaságok, valamint az egykori szovjet térség átalakulásának támogatására 1991-ben életre hívott londoni pénzintézet pénteki tájékoztatása szerint a bank alelnöke a felső vezetés több más tagjával együtt a héten Kijevbe látogatott, ahol az ukrán kormány képviselőivel, köztük Denis Smihal miniszterelnökkel és nagy ukrán energiavállalatok vezetőivel tárgyalt az ukrajnai áramtermelő létesítmények ellen intézett nagyszabású orosz támadások nyomán. Az EBRD a tárgyalásokról szóló beszámolójában közölte, hogy elérte a 4,6 milliárd eurót a háború kezdete óta Ukrajna számára hozzáférhetővé tett EBRD folyósítások értéke. A migráció miatti országos vészhelyzet kihirdetése is szerepel a holland kabinet pénteken bemutatott kormányprogramjában, amelyben szigorúbb szabályozásokat hoznának a bevándorlás visszaszorítására. A televízió által élőben közvetített sajtókonferenciáján Dick Schoof holland miniszterelnök bejelentette, Amsterdam hivatalosan kérni fogja az Európai Uniót, hogy egy időre mentse fel a közös uniós migrációs politika végrehajtása alól Hollandiát. A kormányfő szükségesnek nevezte a menedékkérők számának visszaszorítását a lakhatási válság megoldása érdekében, valamint azért, hogy elérhetőbbé tegyék az egészségügyhöz és az oktatáshoz való hozzáférést. Hozzátette, nem várhatnak tovább az intézkedésekkel. Végül az időjárásról. Vasárnap folytatódik a többnyire felhős, borongós idő, többfelé esővel, záporral, nagy területen kiadós csapadék várható. A csapadékmező inkább csak estére kezd majd szétesni. A Dunántúlon az északnyugati szél sokfelé viharos lesz, de reggel többfelé orkánerejű széllökésekre is számítani lehet. Máshol a keleti, észak-keleti szél lesz élénk, kezdetben erős, ami délutántól fokozatosan mérséklődni fog. Délután az ország nagy részén 11-17, a naposabb észak-keleti tájakon 18-21 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Lícó Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Sikeres fél évet tudhat maga mögött az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nemzetközi stratégiai és kapcsolatfejlesztési osztálya. Az elmúlt fél évben közel 120 külföldi diák fordult meg az intézményben, akiknek az Eszterházy Mentor Network segített az új környezetben való eligazodásban. A Mentor Network célja, hogy megkönnyítse a nemzetközi hallgatók beilleszkedését a tanulmányi programokba és az akadémiai közösségbe. Becker Rikával és Lindsay Kaönnel, a Hallgatói Szolgáltatói Iroda munkatársaival, Nagy Krisztina kolléganőm beszélget a nemzetközi osztály és a mentorok idei félévű munkájáról, valamint az elmúlt 5 hónap eseményeiről. Mindezelőtt viszont érkezdenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyet ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Lícó Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Csak nem 3200 első évessel indul a tanév az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A július 24-én zárult általános felvételi eljárásban több, mint 2700, míg az augusztus 29-én befejeződött pótfelvételi eljárásban további 475 fő, azaz közel 3200 fő nyert felvételt a 2024-25-ös tanévre. A legnépszerűbb szak idén a gyógypedagógia alapszak volt, amelyet az óvodapedagógus és a rövid ciklusú tanári mesterszakok követtek. A kollégák az elkövetkezendő napokban további hallgatók beiratkozását várják az intézmény doktori iskolájába, szakirányú továbbképzéseire és részismereti képzéseire is. Az egyetem a 2024-25-ös tanévtől 2 új mesterszakot is indít, a biológus mesterképzésre 15 fő, a mentálhigiénés közösség és kapcsolatépítő mesterszakra pedig 11 fő jelentkezhet szeptember 14-éig. Továbbá az új tanévben közel 100 külföldi hallgatót is fogad az intézmény, így a felvett hallgatók összlétszáma várhatóan meghaladja a 3500 főt. Az általános és pótfelvételi eljárás eredményeként Egerben több, mint 2700, még Jászberényben közel 420 diák kezdheti meg tanulmányait a következő tanévben. A Líceumban tartották a Kezdő lépések a tudományos karrier felé című projekt záró rendezvényét augusztus 29-én, amely során roadshow-k, tehetséggondozó programok, tanácsadások, pályaorientációs show és egy e-kiadvány is megvalósult. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem által sikeresen pályázott program célja a hátrányos helyzetűek tehetséggondozása és a természettudományok népszerűsítése volt, melynek köszönhetően az elmúlt időszakban az egyetem pedagógiai és természettudományi kar munkatársai több száz fiatallal találkoztak, és 3 vármegye 10 iskolájában tartottak roadshow-kat. Emellett tanácsadással és tehetséggondozással is támogatták a 7-től 12. osztályos tanulók pályaorientációját. A program résztvevő diákjai az EGRI Egyetem épületeiben is vendégeskedtek, ahol megismerkedhettek a botanikus kert különlegességeivel, valamint látványos kémiai és fizikai kísérleteknek is tanúi lehettek. Több száz fiatal bevonásával zárult a Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont projektje. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpontjában a Kulturális és Innovációs Minisztérium pályázatának köszönhetően az elmúlt hónapokban 15 pályorientációs roadshow, 8 csoportfoglalkozás, izgalmas természettudományos szakkörök és táborok, 10 részes ismeretterjesztő videósorozat is megvalósult, melyek segítségével több száz fiatal ismerkedhetett meg a természettudományok szépségeivel és a terület kínálta karrier lehetőségekkel. Többek között erről, valamint a projekt során szerzett tapasztalatokról és eredményekről számoltak be augusztus 28-án a líceumban tartott záró konferencián. Az eseményen dr. Rázsi András, az Egyetem Fizika Tanszékének adjunktusa elmondta, fontos a természettudományok népszerűsítése a fiatalok körében, a projekt célkitűzése pedig ezzel megegyezik. Továbbá kiemelte, a közelmúltban meghirdetett szakköröket és táborokat nagy érdeklődés övezte. Novák Blanka, a Biológiai Intézet kutató biológusa, a 10 részes videósorozatának célját és tartalmát ismertette a rendezvényen. Elmondta, a tudóslány epizódok 30-40 ezres megtekintéseket generáltak, a TikTokon pedig már közel 800 ezren lettek figyelmesek a tudomány népszerűsítő és ismeretterjesztő tartalmakra. A Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont eseményét dr. Vida József, dr. Murányi Zoltán és Zoller Gábor látványos kémiai és fizikai kísérletei zárták. A kínai Hubei Egyetem 9 orvosprofesszora és 2 IT szakértője kezdte meg 3 hónapos angol nyelvi és szakmai továbbképzését az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Az intézmény idegen nyelvi képzés szolgáltató központjának 120 órás képzésére érkező orvosprofesszorok az általános és orvosi szaknyelvi kompetenciák fejlesztése mellett egy tananyagfejlesztő programon is részt vesznek, míg a 2 IT specialista oktató a matematikai és informatikai intézetben folyó munkát segíti. A nyitó ünnepségen Király Krisztina, a képzés koordinátora, és dr. Kocka Ferenc, a matematikai és informatikai intézet adjunktusa a résztvevőkre váró feladatokról, a tartalmas egyetemi programokról és a szakmai együttműködés lehetőségeiről tartott tájékoztatást, melyet városnéző sétával zártak le. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából a Pesti Vigadóban tartott eseményen Magyar Érdemrend Lovak Keresztje kitüntetést vetett át dr. Sárkány Péter, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Társadalomtudományi Intézetének igazgatója, valamint Magyar Érdemrend Tiszti Keresztben részesült dr. Vadon Lehel Bálint, az intézmény professzor emirátusa. A magyar érdemrendeket Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium minisztere, és Zsigó Róbert, a tárca parlamenti államtitkára adta át. A Magyar Felsőoktatás Napja alkalmából az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 3 másik kollégájának munkáját is elismerte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Trefort Ágoston díjat veltett át Varga Csilla, az Egyetem Tanulmányi és Oktatás Szervezési Osztály vezetője, valamint Hajdú Pál, a Sporttudományi Intézet főiskolai docense Ötvös József díjat, míg dr. Sütő László, a Földrajz és Környezettudományi Intézet egyetemi docense, Apácai Csere János díjat kapott. TikTok pályázatot hirdet az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 100 000 forint összértékű sportszerutalvány nyereménnyel. A hashtaggel a csillagokig felhívása a 14 és 25 év közötti fiatalok kreatív videó alkotásaikat várják, melyekben az Egyetem Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpontban szerzett élményeiket örökítik meg. A figyelemfelkeltő, látványos és szórakoztató formában elkészült anyagok feltöltésének határideje november 4. A pályázattal kapcsolatos további információk elérhetőek az egyetem weboldalán. Megkezdődött a szület az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szőlőültetvényén. A termés dr. Novák István, delegált általános rektor helyettes áldotta meg a kölyüktetői birtokon kedden. Az emberi parkodása akkor válik hasznossá, ha Isten áldása kíséri, fogalmazott dr. Novák István az egyetem kísérleti szőlőültetvények és borászatában, kölyüktetőn. a delegált általános rektor helyettes János evangéliumát idézte, amelyben Jézus egy szőlő hasonlattal utal arra az egységre, amelyet ő, az Isten és a Szentlélek alkot. Molnár Ádám birtokigazgató a helyszínen elmondta, egy rendkívül izgalmas évjárat szürete zajlik idén. A Néró és a Chardonnay fajtákkal kezdődött a munka csak nem 4 héttel ezelőtt, ami szokatlanul korainak számít. Jelenleg olasz rizlinget szüretelnek, hamarosan pedig a vörösbort adó kék szőlők is a pincébe kerülnek. Az egyetem híreit Nagy Krisztinától hallották.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Lindsay Erika, köszöntelek benneteket. Milyen volt az idei fél év? Meséljetek kicsit nekünk erről. Hány diáknak és hány országnak adott helyet az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem?
Hát ez az első rész a fél évben kicsit nehezebben indult, mert volt egy új szabályzás a idegen rendészetinél, és emiatt minden változott, hogy nem tudtunk, hogy fognak tudni jönni, vagy mikor, és hogy, és volt egy kis szünet januártól márciusig, és emiatt nem voltunk biztos, hogy ki fog jönni, és mikor fognak tudni jönni, és azért kicsit nehéz volt.
Igen, és nem csak az ugye, hogy az idegenrendészet kormányrendelet, tehát a bevándorlással kapcsolatos kormányrendelet változott, és emiatt pár hallgató nem tudott beutazni, de még az is hozzájárult egy picit így a rázósabb kezdéshez, ugye, hogy a fél év is később indult, tehát február végével volt az indulás, még korábbi években ugye ez február elejére tevődött, úgyhogy picit így kitolódott a dolog, de azért most is körülbelül 120 nemzetközi hallgatót számol az egyetem, és több mint 130 országból vannak itt nemzetközi diákok, akik színesítik tényleg a mindennapokat.
Melyek ezek az országok, ha tudnátok párat említeni?
Sok van Törökországból. Valamiért nagyon megszerettük minket. Szóval sokan vannak onnan. És aztán egy csomó Kazaksztán, Üzbekisztán, Szíria, kínai...
De vannak itt hallgatók Európa területéről is, például Franciaországból, vagy Olasz Egyetemről, Finn Egyetemről érkeztek az Erasmus ösztöndíjjal.
Fontos, hogy a nemzetközi diákok mellett szót ejtsünk az egyetemen lévő Mentor Networkről, és mesélnétek nekünk, hogy mit is jelent ez.
Ez valamit, amit egyébként a főnökünk, Gemmel Johanna kezdett ilyen pár évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt, és úgy volt, hogy észrevettünk, hogy van egy hiány, hogy kell egy ilyen egység a mentorok között, mert van nekünk Erasmus diákok, és van stipendium diákok, és így nagyon fontos, hogy nem érezzük, hogy ez egy különbség itt. Amikor itt vannak, szeretnénk, hogy egy jó nagy család együtt. És azért azt döntöttünk, hogy legyen egy Mentor Network, és együtt dolgoznak mentorok, és most tavaly szerintem akkor kezdődött, hogy kezdtünk, minden új diáknak van egy bizonyos mentor. Szóval tudnak, hogy hova kell menni először, amikor van kérdések, vagy hogy működik valami, először mehetnek hozzájuk, és aztán van egy nagyobb hálózat, aki tud segíteni őket.
Igen, az angol talán úgy mondja, hogy egy body-body system, tehát, hogy van egy kinevezett mentora minden hallgatónak, akihez fordulhat mindenféle adminisztrációs, tanulmányi, orvosi dolgokkal, bármi kérdésekkel.
És úgy kezdődött, hogy én emlékeztem, milyen volt új lenni itt Magyarországon és Egerben, és emlékeztem, hogy mennyire nehéz volt, és éreztem, hogy nem tudtam semmit magamnak csinálni. Nem is tudtam a postával menni, mert teljesen máshogy működött, és nem beszéltek angolul, és nagyon nehéz volt, és sokat sírtam, és amikor kezdtem itt dolgozni, mondtam az akkori főnökömnek, hogy szeretnék segíteni őket ebben, mert volt, aki segített engem, és ez nagyon fontos volt számomra, és én is szeretnék segíteni őket, és azt gondoltunk, hogy jó lenne, ha tudunk lenni egy ilyen helping hand, egy ilyen segítő kéz nekik, hogy mennyire nehéz ezt az átmenet, amikor először valaki itt érkezik, és tudunk együtt érezni velük, és tudunk segíteni őket ebben.
Osszuk meg a hallgatókkal, hogy hogyan válhat valaki mentorrá.
Volt egy új kezdés tavaly, és kezdtünk toborozni, mert szeretnénk több mentorok, és akkor lett egy új e-mail címe, Eszterházi Mentor Network, kukac.uni@eszterhazi.hu, és így lehet küldeni egy e-mail nekünk, és akkor majd válaszolunk és befogadjunk a családba, és lesz ilyen lehetőség, ilyen tréning lehetőség, és kicsit vezetés, mert általában félnek, hogy én ehhez nem vagyok elég kész, vagy okos, vagy ilyesmi, és annyira nem bonyolult, szóval tényleg csak kell valaki, aki hajlandó segíteni, és együtt érezni, hogy mennyire nehéz egy új helyen és új nyelven élni és lakni, és akkor csak küldhetnek egy e-mail nekünk a Eszterházi Mentor Network kukac.uni@eszterhazi.hu címre, és így tudunk bevonni őket a csapatba.
Említetted, hogy lesznek tréningek, és lehet erre a kis toborzásra jelentkezni. Meg tudnánk említeni a hallgatóknak, hogy mikor lesz a legközelebbi jelentkezés, hogy mentorrá váljanak, és milyen tréningben lehet részük?
Általában nyáron ez egy csendesebb időszak, azért most kezdjünk a tervezés időszak. Most nem lesz sok praktikus összejövetel, de augusztus végén körül akkor fogunk kezdeni összejönni, és akkor lesz az első training, vagy azt tervezünk, és ilyen csapatépítés, vagy ilyesmi, és szerintem most csak jelentkezhetnek, és akkor majd válaszolunk, és igazán augusztusban fogunk kezdeni találkozni, és tanulni együtt.
Én is megemlítenék még két dolgot, hogy a munkánkat segítik más irodák is itt az egyetemen belül, például a Kometi, akik konzációs csapatépítő programokkal gazdagítják a mentoroknak az életét, úgyhogy nekik is köszönjük a munkájukat, tehát nem csak mi biztosítunk tréningeket a mentoroknak, ennek a mentorhálózatnak, hanem ugye az egyetem más területén is kapnak támogatást ahhoz, hogy a munkájukat a legjobban tudják végezni, valamint az Erasmus Student Network-ön keresztül is lehetőségek vannak nemzetközi rendezvényeknek, programoknak a látogatására is.
És milyen programokkal készültetek a mentorokkal együtt idén a diákoknak?
Minden fél évre készítünk egy esemény naptárat, amikor a kisebb, illetve a nagyobb volumenű rendezvényeket, túrákat jelöljük be rajta, és általában minden hónapban olyan 4-5 nagyobb rendezvényt jelölünk meg. Hát a tavaszi fél évben színházlátogatást, társasjátékos programokat a mentorok szerveznek a kollégiumokban, de ugyanakkor Szilvásvárosban, Váradra, Lilafüredre szoktunk túrákat, vagy itt a környező vidéken, környéken szoktunk túrákra menni. Valamint most múlt héten voltunk Ópusztaszer és Kecskeméten egy ilyen nagyobb buszos kiránduláson, ami szenzációsan sikerült. Úgyhogy hát ilyen eltérő programokat, kulturális vagy ilyen szociális jellegű programokat szervezünk, és arra is figyelünk, hogy ugye együtt dolgozzunk az egyetemen már meglévő működő diák önkormányzattal is, és velük összhangban tervezzük az a rendezvényeinket.
Egy új dolog és egy újrakezdés volt. A legnagyobb esemény nálunk az a Global Cooking Night. És most újra kezdtünk, mert volt egy kis szünet a COVID alatt. Nagyon vigyázni kellett, és akkor ilyenkor nem akarunk összejönni és kajazni együtt. És most ebben a fél évben újra kezdtünk, és nagyon sikeres volt, nagyon jó volt, élveztünk, és tele volt a terem, és tervezünk, hogy ez csak nagyobb és nagyobb lesz, és több szereplők, aki táncolnak, vagy énekelnek, vagy mutatnak be a kultúrát, és szerintem ez egy új kezdés, újra kezdés, és egy új kezdés volt most ez a dráma csoport, és volt az első előadás a English Café-n az estén, és hallottam, hogy jó volt, és szerintem ez csak nagyobb lesz, és több előadások lesz.
Igen, a drámakurzus ez most egy olyan új lehetőség itt az egyetemen tanuló, nem csak magyar, de nemzetközi diákok számára is, ahol több kultúrából, több országból együtt egy kurzuson belül tanulhatnak, és lehetnek kreatívak. Majd egy előadás keretén belül mutathatják meg a produktumukat a nagy közönség előtt és az egyetem közönség előtt. Volt egyébként olyan programotok az idén, amit nehezebben sikerült valamiért megvalósítani?
Hát igen, egyrészt, ahogy Lindsay említette korábban, a Global Cooking Night az egy ilyen érzékenyebb esemény volt, mert hogy ugye nagy kimaradás után most újra elő kellett bravúrozni egy ilyen nagyobb volumen kiinduló menő nemzetközi rendezvényel, de kaptunk segítséget a kommunikációs osztálytól is, meg hát nyilván ez volt az első újrakezdés, úgyhogy reméljük, hogy jövőre nagyobb támogatás lesz így a látogatók részéről is. Ez kicsit olyan nehezebb volt így összehozni, mint első rendezvényt, meg ami így tapasztaltunk, nyilván, hogyha szeretnénk hosszabb, távolabbi városokat meglátogatni Magyarországon, oda nehezebb eljutni, úgyhogy tehát a költségen, megszabott költségen belül maradjunk, de ezt is igyekezünk áthidalni, és a jövőben szeretnénk több ilyen programot is megvalósítani.
Szerintem ami nehéz a Global Cooking Night, hogy ez egy csomó részletek, szóval sok ember benne van, és sok kis részletekről van szó, hogy mindenki kell a saját dolog csinálni, és össze kell jönni mindent, és ez egy nagyon nehezebb ment a szervezés, de most már profik vagyunk, és nagyon jó lesz a következő, és tudunk, hogy lesz, és szerintem nagyon, hát sokkal sikeresebb volt, mint vártam, szóval ezért szerintem nagyon jó lesz. Általában a külföldi diákoknak nincs családjuk itt, és azért ők egymásnak család, és akarnak összejönni. Amit szeretnénk ebben kicsit fejlődni, hogy több kapcsolatok vannak a itteni diák, a magyar diákokkal, és az a nehezebb. Szóval ebben akarunk fejlődni, szeretnénk többször összehozni a külföldi és a magyar diákok, és ezen dolgozunk most.
És el kell mondani a hallgatóknak, hogy amiért ez tényleg egy fontos esemény, mert itt lehetősége van az egyetemi dolgozóknak, hallgatóknak megismerni azokat a nemzetközi diákokat, akik megérkeztek a fél évben, ők ugye énekes vagy táncos, prózai előadással is szoktak készülni, főznek, és ti díjazzátok, ugye a zsűri díjazza, hogy melyik volt a legjobb étel azon az estén. Idén ki nyerte meg?
Most Rahul nyerte, ő indiai, és ő csinált egy ilyen tejbe rizses teszert, ami nagyon finom volt, nagyon fűszeres, és nagyon jó, és ő nyerte. Szerintem ez egy nagyon fontos lehetőség az itteni magyaroknak, hogy az egész világ jön hozzájuk, és nem kell utazni, nem kell kényelmetlenben lenni, szóval csak lehet itthon kóstolni az egész világ, és élvezni egy új kultúrát, és ez egy nagyon fontos lehetőség.
Igen, ahogy említetted, egy éjszaka alatt ismerhetnek meg egyszerre több kultúrát, több nemzetnek a különleges ételét, a hagyományát, úgyhogy én mindenképp ajánlom jövőre mindazoknak, akik hallgatják most ezt a podcastet, hogy látogassanak el az egyetemnek a Global Cooking Night-jára. És így zárásként milyen újdonságokkal készültök a következő fél évre? Erről be tudnátok-e minket avatni? Van már tervetek?
Hát csak nagyobb, ahogy mondtam, most lett vége a fél év, és még nem néztünk előre, de most fogunk kezdeni nézni, hogy mi lesz a következő fél évre. És szeretnénk több különleges programok bevonni, ami még nem volt. Például beszéltünk a lézertág, nem tudom, hogy kell mondani ezt. A magyarul, de ilyen lézeres csata, vagy ilyesmi. Szoktak járni ilyen paintballozni, de ez egy másfajta. És keresünk más lehetőség. Egyébként beszéltünk egy itteni non-profit csapattal, aki csinál ilyen lélekszínház, olyan színház, ami az érzékszervek használ, kivéve a látás, és tudnak átmenni, sétálni ezt a lélekszínházon, és nem látnak semmit, de van ilyen szagolás, van ilyen érzés, mozdulat és minden, és ezt szeretnénk próbálni velük.
Ugye, ami problémát okozott a rendezvények, események tervezésében, az igazából az, hogy ezeket a hallgatói rendezvényeket a naptárban hogyan egyeztessük össze a már meglévő nagy egyetemi eseményekkel, hiszen így is egy nagyon gazdag lista vár a hallgatókra, és ahogy Lindsay említette most, hogy szeretnénk az egyetemi hallgatói rendezvényeket összehozni jobban, összeközelíteni a nemzetközi hallgatói rendezvényekkel, tehát együttműködni jobban így az egyetem más osztályaival, és igen, szeretnénk a nemzetközi esítést jobban behozni az egyetemi hallgatói életbe e kapcsán. Úgyhogy már most felvesszük a kapcsolatot így a kommunikációs osztállyal, hogy a rendezvény naptárat átbeszéljük velük, és hát a többi az majd meglepetés lesz.
Én nagyon köszönöm, hogy meséltetek nekünk a Mentor Networkről, a nemzetközi diákokról és az eseményekről, amelyeket az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Nemzetközi Hallgatói Szolgáltatói Iroda kínál. Köszönöm, hogy velem voltatok, és további jó munkát kívánok nektek az idei fél évre. Mindazon hallgatóknak, akik pedig kérdéssel fordulnának a Nemzetközi Szolgáltatói Hallgatói Irodához, elérhetőek a studentmobility@unikötőjel-eszterházy.hu-n. Találkozzunk a következő fél évben is.
Lícomikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mikrofonnál Somosvári Eszter Anna. Mai műsorunkban folytatjuk beszélgetésünket Kis István népi iparművész fafaragóval, a Heves megyei Népművészeti Egyesület elnökével.
A szobrokról, padokról, a közös alkotásokról is beszéltünk, de ugyanakkor mind a tematikáját tekintve, mind pedig maguk az alkotások is nagyon sokfélék, mert ugyanúgy kopjafa, ugyanúgy szobor, akkor fali képek, áttört technikával készült képek, tehát hogy nagyon-nagyon sok mindent készítesz, nagyon sokféle dolgot.
Az ember életében vannak időszakok. Egy időben az áttört képek, áttört faragások érdekeltek. Ez ugye az áttört díszítő technika, az kifejezetten palóc technika, a mi vidékünknek, a északabbi régiónak a technikája. De nem azt a fajtát csinálták, amit én, hanem ők ugye egyszerűbbet, asztalos eszközökkel gyakorlatilag csak körülvágták, esetleg vonalakkal körbehúzták ékvésővel a kontúrokat. Én pedig ezeket az áttöréseket domborra faragom, tehát ebben különleges. De amikor az áttört technika érdekelt, akkor csináltam néhány olyan különleges dolgot, mint például a járomkeretbe foglalt Golgota, ami gyakorlatilag ugyanezzel a technikával készült. Át vannak törve a képek, a két latornak, a keresztje, a járomnak a szára, tehát, és hát készült a kanász sorozat, ami a Vidrócki híres nyája nótára fűződött föl, és akkor hát bizony ott, de Hoszki babám szűrőn baltán benne van, vagy a betyár párbaj, ahol a betyárok a zsandárokkal párbajoznak. Van, amikor az embernek vannak olyan gondolatai, amik azonnal fába kívánkoznak, meg vannak, amik sokáig érnek. De én azt vallom, hogy jó faragáshoz kell egy jó rajz, és én nem hiszek abba, hogy arcok neki lehet, bele lehet állni egy fába, mert úgyis benne van. Ez is előfordul, volt ilyen is, de ez nagyon ritka. Egy jó rajz, főleg egy domborműnél nagyon fontos, mert ha van egy jó rajz, ugyan némi eltéréssel, de akkor meg lehet rendesen faragni. Én ugye magam szoktam a munkáimat tervezni, magam rajzolom. Mostanában, hogyha úgy alakul, és van időm, akkor a szobroknál csinálok kisméretű, mondjuk így, hogy makettet. Ezeket általában agyagból, vagy most már inkább gyurmából csinálom. Ez egy barátságosabb, gyorsabban előállítható dolog. Az agyag az ugye sokáig szárad, és utána még égetni is kell. Ezek a levegőszáradó gyurmák, ezek viszonylag jól kezelhetők, tehát mostanában ezzel szoktam kisebb méretű szobrokat készíteni, amik aztán egy nagyobb faragásnak lesznek majd a mintái.
Egyébként neked van kedvenc technikát?
Ugye alapvetően vésős faragó lennék, tehát én vésővel és bunkóval faragok, tehát vannak, akik szabad kézzel faragnak vésővel, vannak, akik késsel faragnak, vannak, akik baltával faragnak, én vésős faragó vagyok, ezt szoktam meg, ugye nem tanultam, ezt autodidakta módon szedtem magamra ezeket a dolgokat, de én ezt szeretem a legjobban, én határozottan ütöm meg a vésőt, csodálják, hogy hogy merem annyira megvan. Mondom, hogy elég, én tudom, hogy meddig megy be az a véső. Én nagy merítésekkel dolgozok, vésőkkel is, ami persze aztán törik is néha. Ezért van nekem az a gyorsaságom, tehát én viszonylag gyorsan faragok, mert én bátran faragok. mélyeket, nagyokat ütök a vésőre, nagy darabokat veszek ki, persze nagyon figyelni kell rá, mert a fát, ha levettük, az leesett, de nem, azt nem tudjuk visszatenni. De én nekem ez a kedvenc technikám. Hát az áttörtnél az gyakorlatilag ott is, csak ott már kézzel farag az ember, nem üti a vésőt, de hát ott előtte meg fűrésszel át kell lyukazgatni, tehát mindennek megvan a maga buktatója, mindennek megvan a maga szépsége. A tisztán kézzel való faragás az is egy érdekes dolog. Homonnan felkértek, hogy készítsek el nekik egy barokk képkeretet, ami helyek közel legyen olyan, mint az oltár mellett álló már meglévő képkeret, de ez a kép kerül bele majd, és hogy ezt kellene megcsinálni, és ezt hársfából, a hársfa az egy könnyű faragású fa. A barokk pedig nem tűri el azt, hogy vésőt üssük, tehát ott kézzel kell vezetni, szabad kézzel ívesen fordítani, szépen szárirányba állni, tehát ott az egy nagy kihívás volt, és nagy öröm volt elkészíteni ezt a képkeretet, aminek ugye a végelet egy 2,70 méter nagy képkeret, amit elemekben vittem ki Homonnál, és ott szereltük össze. Aztán ott helyi mesterek aranyozták, mert én az aranyozást nem vállaltam. Ez az aranyozás az egy külön technika, tehát azt én nem mertem bevállalni, nem csináltam soha, bár érdekes módon én használok aranyat a képeimnél, ami szintén szabálytalan a népművészet szokásai szerint, de én a szárnyas oltáraimon a glóriákat, koronákat folyékony aranyjal, tehát ecsettel felhordott aranyfestéket szoktam használni, amik hát bizony most már van, ami 20 éve rajta van, és ugyanúgy működik, mint hogyha laparannyal került volna fel, csak hát sokkal egyszerűbb a technikája.
Témaválasztásod is nagyon sok rétű, de sok szakrális alkotást is készítettél.
Én általában úgy szoktam meghatározni, hogy három fő téma van, ami mentén én dolgozom. A vallás, a magyar történelem és a magyar népélet. Gyakorlatilag ez a három fő vonulat van, amiből nagyon ritkán lóg ki más típusú alkotás, de ez a három fő vonulat. A vallási munkáim azok úgy kezdődtek, hogy amit ugye mondtam, hogy nem jó, hogy rajz nélkül farag az ember, de volt egy rönköm, és abba egy Krisztus fejet faragtam minden rajz nélkül úgy, ahogy nem szeretem, de ugye azt kívánta, nem hagyott nyugodni, azt meg kellett csinálni, és akkor valóban koronatövisből fontam rá egy koronatövist, ami végül is megszenvedtetett engem is, és akkor úgy készült el az a szobor, és utána készültek a járomkeretbe foglalt Betlehem, a járomkeretbe foglalt Golgota, a szárnyas oltárok, és hogyha visszatérünk a járomkeretbe foglalt Betlehemhez, annak egy érdekes története volt. Volt egy Betlehem kiállítás, aminek Magyarország volt a díszvendége, Giffoniban rendezték Olaszországban. Ugye a NESZ, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége meghirdette, hogy lehet pályázni erre, és akkor hát én ezt a Betlehemet beküldtem a pályázatra, beválasztották és kivitték Giffoniba, ahonnan a Vatikán szakértői kiemelték és átvitték a Pantheonba. 2011 adventjén az én Betlehemem volt a Pantheonba kiállítva, ami nagyon nagy büszkeséggel töltött el, és hát ugye nagy elégedettség volt, hogy hát nem véletlenül dolgozik az ember. Ilyen helyre elkerülhet egy munkáját, teljesen meg voltam hatódva. Már hamarabb elkészültek a szárnyas oltáraim is, de hát azokat nem is mutattuk be különösebben. Egy-két kiállításon szerepel, de aztán ugye nem. Ugye a szárnyas oltár, mint vallási téma, érdekes módon Árpádházi szárnyas oltárt készítettem, tehát a magyar történelem is benne van. Szent István, Szent László, Szent Imre szerepelnek rajta. Így sorban készült olyan szárnyas oltár, ami csak Szent László csodái szerepelnek. A Szent László álmától a vízfakasztásig, a Kunlány megszabadításáig, minden rajta van. Rajta van a szűzanya, aki ugye a legenda szerint László előtt járt mindig a csatában. Ott áll fölötte. egy szárnyas oltáron rajta van szinte az összes legendája Szent Lászlónak. Később készítettem Betlehemet, 16-ban vagy 17-ben készítettem egy teknő Betlehemet. Egy dagasztó teknőt vágtam szét, amiből kvázi szárnyas oltárt építettem, és akkor ebbe került a betlehemi jelenet. Az egyik szárnyba került a pásztorok sora, a másik szárnyba a három királyok is, középen a Szent Család és az állatok, a kis Jézus. Fölöttük egy angyal tartja a szalagot, a glória feliratot. Fölülre pedig a csillagos ég van részszegekkel beverve, ahol a Göncölszekér és az Orion csillagkép is, a két legjellemzőbb csillagkép rajta van, felismerhetően különböző méretű szegekkel beverve. Ezt a Betlehemet először Miskolcon állítottam ki, vagy először oda pályáztam bele a Virágzó Népművészet pályázatra, ahol első díjat kapott, aztán szintén díjat kapott az AMKA betlehemi kiállításán, ugye ott nincs helyezés, ott csak díjazás van, és akkor ennek alapján került ki Rómába, a Vatikánba, 19 adventjén került ki, és 20-ba még ott volt, utána kezdődött a pandémia, hogyha jól emlékszem. Én ezt még, hála jó Istennek, kijutottam, és élőben láttam ezt a kiállítást, ahol gyönyörű munkák voltak, és hát között ott volt az enyém is, ami ugye szintén rettenetes eufória volt, hogy ilyen helyen ennyi betlem között az én betlemem is ott lehet, ez egy nagyon nagy öröm volt. És hogy ugye a betlemek sorra nem állt meg, kvázi nem betlehem, de hát mégis az, mert a Angyal Üdvözlet címén lett bemutatva, ahol Mária és József egy bölcső előtt állnak, és az angyal hozza a kis Jézust a kezében. És a bölcsőn magyar motívumok vannak, egy virágos életfa, ami két oldalra fölkúszik, tipikus magyar bölcsővel. Ez 22-ben szintén Rómában volt kiállítva, akkor már nem teremben állították, hanem a koronád alatt állnak most a Szent Péter téren, körben az oszlopsor alatt állnak a betlehemek, és ott volt kiállítva ez is. És hát ugye azóta is készítettem betlehemeket, ami most első alkalommal szintén Miskolcon volt bemutatva, ez az angyalos betlehem, ezt a nevet kapta, mert három különálló egységből áll, és félrönkök vannak kimélyítve, mint a hagymakupolás lenne egy kicsit a felső része, ami a csillagos ég, ott szintén a csillagok ragyognak, a Göncölszekér és az Orion. Három rönk ből készített félteknő, mondjuk így nyugodtan. Azokban vannak a három pásztor, a három király és a Szent Család. És ez Miskolcon került ismét bemutatásra, Virágzó Népművészeten, ahol ismét díjat kapott, és ugye a terv az, hogy ez az idei AMKA kiállítására is benyújtásra kerül, és hát reméljük, hogy ott is fogják értékelni majd. Tehát ennyit a betlehemekről és a vallási témákról. Hát ugye arról nem is beszélve, hogy ugye a Krisztus fejeket, Mária fejeket az viszonylag sokat készítettem, vagy többet is. Az utolsó Krisztus fejem az egy érdekesség volt, mert kvázi áttört technikával készült, ami ebben az esetben csak körben vágást jelent. Féldombormű, töviskoszorúval, ami már épített töviskoszorú, viszont akrilfestékkel ki van festve az egész, mintha élne. Próbáltam néhány ilyen festett domborművet készíteni, ahol a tesszínét, a fának a természetes színe, ebben az esetben egy gőzölt büknek a világos barnaság adta, és az összes többi színezést pedig akrilfestékkel készítettem, ami mint érdekesség, tehát ezek voltak. Ugye a másik téma a magyar történelem. A magyar történelemnek a személyiségei, azok annyira megkapóak, annyira ismertek, annyira hozzánk köthető, hogy értelemszerűen faragja az ember. Ezek ugye általában királyok, vagy Dózsa például. Tehát a királyok sorát ugye érdekes módon Kisgyőrhöz kötődően megépített a kisgyőri tábor, a Szent Korona kilátót, amiben ugye mi nem vettünk részt, de már akkor ott voltunk, mikor épült, és akkor éppen a Nemzet Betlehemét faragtuk, én ott egy királyt készítettem, az egyik királyt, aki nekem egy kicsit Nimród lett, és akkor kész lett a Szent Korona kilátó, és akkor én ugye Kékedi Lászlónak, a táborvezetőjének, a községpolgármesterének és az MMA tagozatvezetőjének mondtam, hogy te Laci, jó lenne ide egy királyokkal szegélyezett sétányt készíteni, ahol állnának a királyok. Jó, van, tervezd meg. És akkor én megterveztem, neki nagyon tetszett, és akkor hozzákezdtünk a következő táborokban megfaragni a királyokat. Az ember magának készít terveket, de ebben az esetben nagyon szívesen hagytam, hogy mások is faragják, sőt, örültem neki, hogy mások is faragják. Tehát, mint egy vezérfonalként használták a tervetet, természetesen a saját kezemonása mindenkinek rajta van, tehát úgy tekintjük, hogy az az ő munkája. No, de hát mégiscsak én terveztem meg, és ebbe elkészítettem én az elsőként a Szent István szobrát. Miután én tervezem, én választom ki, hogy melyiket csinálom, nekem mindig fontos királyokat választok ki, tehát Szent István elkészült, Szent István alakja ugye a maga a történelem formáló jelentősége miatt is fontos, viszont a faragás kivitelezésében azért volt fontos, mert én a palástjára ráfaragtam a koronázási palástnak a jeleneteit. Ugye nem teljes részletességgel, hanem jelképesen, vonalasan, de bizony rajta van minden a feliratokkal, ahogy kell. Aztán a következő pedig második Andrásnak a szobra volt, ami ugye rendkívül fontos az aranybulla miatt. A kezében ott az aranybulla, az aranybulla pecsétjén pedig körben a felirat, hogy kell. Tehát minden részletre ügyel az ember. Aztán Könyves Kálmánt, aki ugye a babona elűzése miatt fontos volt számomra, hogy én faragjam. Az idén pedig Abba Sámuelt faragtam meg. Abba Sámuel az első választott magyar király, akit választottak, nem bérségi alapon lett király. Aztán később majd választanak még királyokat, de mint első választott király, mint mondjuk így földi Abba Sámuel vége, tehát nekem fontos volt, hogy őt faragjam meg. És nyilván bármelyiket szívesen elkészítettem volna, mert ugye Szent László szobrát is megfaragták, a IV. Bélának a szobrát, a Hunyadi Mátyásnak a szobrát, és hát így összesen most ezen a királysétányon 9 király áll, és reméljük, hogy folytatjuk majd a sort még jövőre is.
Egy kicsit beszéltünk már a népi élet témájáról is.
A népi élet, ugye korábban már mondtam, hogy Aldebrőnél a szőlő műveseknek az emlékeit készítettük, és én ott a szőlőmetsző szobrát készítettem el. Bogácsra, amikor bükzsérci faragások kapcsán elkerültem Bogácsra, egy ismerős hívott, hogy oda is faragjak. Ott pedig hát szintén a szőlőműveléssel kapcsolatosan készült néhány szobor, egy borosgazda, egy születelő menyecske, egy kapás menyecske, egy szőlőcsősz, és most az idén pedig elkészült a kisbíró szobra. Az a tipikus falusi kisbíró, aki ugye csizmába, szorosan begombolt zakóba, nyakába akasztott kis dob, pergődobbal adja tudtál a világnak, a gyaratik tudtára, a község lakóinak, stb. Stb. Elkészítettem a mohácsi busóknak a szobrát. Tehát én készítettem busómaszkokat, amik a mohácsik rosszallását vívták ki, mert azt mondták, hogy ők nem csinálnak egy ribikavért, miért faragok én busómaszkot. Tehát, hát abban az évben a ONK-n, ez az Országos Népészeti Kiállítás, nekem több busómaszkon volt kiállítva, mint a busóknak, tehát innentől elé volt egy kis harag, ami én mondtam nekik, hogy hát nyugodjanak meg. A busómaszk az magyar népművészetnek a tárgya, mások is fogják csinálni, legyenek nyugodtan. Egrébik a vért, meg hát ha tudnak, csináljanak. Hát ennek kapcsán elkészítettem egy egész alakos, kisméretű 80 centis busó szobrot, ahol a busó a bárány bundájában, a busómaszkjával vonul föl, és a kezében kereplő van, ami működik, ha kivesszük a kezében, működik. A másik kezében pedig az a busó buzogány, ami elemekből rakódik össze, szokták mondani pásztor buzogánynak is. Tehát ha kihúzok belőle egy szeget, széthullik darabokra, úgy, mint az eredeti, tehát úgy van megcsinálva. Vagy elkészítettem a dudás szobrát, a dudás a bőrdudával a hón alatt egy palóc dudás kalaposan, tifraszűrben, akár láthatjuk az ujja mozgását is a dudánt. De én magam is elkészítettem az összes szőlőművelő szobrot valaha, kisméretben ezeket mind megcsináltam. Ezért is könnyű ilyenkor hozzányúlni, mert vannak kész terveim, amiket korábban használtam, amit ugye az adott környezethez adaptál az ember. Így bizony nagyon sok olyan szobrot készítettem, talán számát sem tudom megmondani, amik a népéletről is szólnak, a történelemről is szólnak, és a vallásról is. Templomokba készítettem nagyon sok szobrot, ami oltárokon állnak. Tehát utoljára a Tenkre, a felújított templomba készítettem Szent Katalin és Szent Sebestyén szobrát, ami egy nagyon szép Isten tiszteten került ugye megáldásra.
Ahogy néztem a munkáidat, és az előbb említetted a busómaszkokat, a valláshoz kötődik, hogy ördögszobrokat is készítette, vagy ördögfejeket.
Az egy érdekes történet volt, már is feledtem valóban. Volt egy barátom, aki mondta neki, ördögfej kellene. Mondom, jó van, csinálok ördögfejet, és akkor készült néhány ördögfej, ami nem mindig sikerült gonoszra, tehát van szelíd ördög, vidám ördög. Gyakorlatilag olyan, mintha ez a busómaszkokra való előkészületett volna tudatlanul, vagy ez a tudat alatt. Egyrészt, hogy az ember próbálta technikát, hogy hogy lehet a valóban valódi szarvakat rászerelni ezekre, ugye a szalutülüköket, mert ezek ugye szalutülükök, hogy lehet rászerelni ezekre a szobrokra, de ugye ezek nem busómaszkok voltak, ezek bizony ördögök voltak. 1 méter 20 centis a kecskeszarval az ördög király például. De ez egy rövid ciklus volt, szinte mindet egy ember birtokolja azóta is. Ő örült neki, én szívesen készítettem, ez egy érdekesség volt, egy rövid, de tartalmas ciklus volt.
És ami miatt mostanra időzítettük a beszélgetést, hogy nemrégiben Martin György díjjal ismerték el a munkádat.
Hát nagyon nagy megtiszteltetésért, ugye ezeknek a kitüntetéseknek az a történet, hogy az ember egyszer csak kap egy levelet az esetben a minisztériumban, hogy örömmel értesítjük, hogy önt a miniszter úr Martin György díjjal tüntette ki. És akkor az ember ugye leül, és akkor csodálkozik, hogy hát Istenem, hát végül is mi ez a díj először, és ugye Martin György díj, ez egy új díj. 2017-ben alapították, és Martin György a néptánckutatónak a emlékére, és kifejezetten a népművészeknek az elismerésére alapították, és én szeretném pontosan felolvasni, mert félek, hogy rosszul mondom. Tehát így szól az oklevél, hogy a népiparművészet hagyományának megőrzése értékében végzett kiemelkedő tevékenységi elismeréseképpen Martin György díjjal tüntetem ki, írt a kulturális miniszter, ami ugye rettenetesen megható volt. Nagyon nagy öröm volt, nagyon nagy megtiszteltetés, hiszen olyan emberek sorába került be az ember. Miután ebből egy éve csak 4-et adnak ki, ez egy nagyon ritka kitüntetésnek mondható. Úgy mondják, hogy ez egyenértékű a Liszt Ferenc díjjal, a Jászai Mari díjjal, és hát bizony ez rettentes nagy megtiszteltetés. Augusztus 16-án adták át a Vigadóban, ahol az ember elérzékenyül egy kicsit, meghatódik, örül, aztán keresi a szavakat, hogy mi az, amivel ezt én kiérdemeltem, kinek kell megköszönni, és ugye akkor én megírtam, hogy köszönöm mindenkinek, aki egyáltalán méltónak talált arra, hogy engem erre felterjesszen, és annak, aki ezt megítélte, te nyilván vannak olyanok, akik ismerik az ember munkáját, azt a munkát, amit mint tárgyalkotó, vagy mint közösség szervező végez, mert ugye válik szét, nem egyértelműen csak a faragásért kapja az ember, nem egyértelműen az egyesületben végzett munkájáért, hanem együttesen mind a kettő benne van, és hát bizony nagyon nagy megtiszteltetés.
Szeretettel gratulálunk mi is a díjhoz, és köszönjük szépen, hogy bejöttél hozzánk beszélgetni. Kedves hallgatóink, Kis István Fafaragó népi iparművésszel, a Heves megyei Népművészeti Egyesület vezetőjével beszélgettünk. Szeptember 7-én az interjú elkészülte óta a Heves megyei Népművészeti Egyesület is elismerő oklevelet kapott a Magyar Művészeti Akadémiától. A magyar népművészet életben tartásáért és továbbörökítéséért áldozatos közösség formáló munkájáért. Nekik is szeretettel gratulálunk. Kedves hallgatóink, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, Somosvári Eszter Anna szerkesztőt hallották. További kellemes rádiózást kívánok!
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid.